Madár István a Portfólió és Jürmose Gergely az Erste Bank vezető elemzője az Arena ma esti vendégei. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, témánk természetesen a világgazdaság. A beszélgetésünk első felében utaltak rá, hogy az egyik legfontosabb kérdés, ami mondjuk az Európai Unió növekedését és a következő hónapok, fél évek, évek kilátásait meg befolyásolhatja, ez a Brexit tárgyalásoknak a kimenetele. Mi múlik a Brexiten, Madár István?
Az Európai Unió gazdaságának egy hetede, egy nyolcada, és az Európai Uniós költségvetésnek is közel ekkora része múlik a Brexiten. Tehát, hogyha lesz, akkor az Európai Unió súlya az nyilvánvalóan meggyengül a világgazdaságban. Mivel a Brexitet mostanában divatos mondjuk készténként kezelni, ezért most elsősorban, első körben az a kérdés lebeg mindenki szeme előtt, hogy hogyan lehet egy jogilag, gazdaságilag rendkívül erősen összeérett integrációból egy országot kiszakítani, ugye ez példa nélküli, és mivel az ezzel kapcsolatos szempontok, igények, érdekek az Európai Unió és a Nagy-Britannia politikai vezetése között természetesen nagyon nagy különbségeket hordoznak magukba, ezért, és nem is látszik, hogy ez nagyon közeledne egyébként eddig, ezért tulajdonképpen fölmerül ez az úgynevezett hard Brexit kifejezés, ami már kicsit közhelyesen hangzik, ezért érdemes tisztázni, hogy mit jelent. Ugye két megközelítés van, a hard Brexit vagy azt jelenti, hogy a britek nagyon kemény feltételekkel tudnak elszakadni az Európai Uniótól, ami azt jelenti, hogy vagy nagyon erős pénzügyi jóvátételi kötelezettségek vannak, vagy azt jelenti, és ez a súlyosabb, hogyha sokkal erősebben elszakítják őt az európai gazdaságtól, a saját piacaiktól, tehát megszűnik a vámunió, visszaállnak a nagy kereskedelmi akadályok, stb. És ezzel összefüggésben a másik hard Brexit kifejezése az, hogyha pont azért, mert ilyen messze állnak egymástól a tárgyalási álláspontok, nem születik meg a megállapodás a kilépés elvi időpontjáig. Ugye? És ez azt jelenti, hogy nem csak azt jelenti, hogy akkor nagyon kemény feltételek vannak, mert egyszerűen megszűnnek azok a jogszabályok, amelyek eddig rendezték az Unió és Nagy-Britannia viszonyát, hanem egy olyan átmeneti állapot áll fönn, ahol hiányoznak az új szabályok. És ez az átmeneti állapot egyre valószínűbb, hogy bekövetkezik, hiszen már nagyon sok idő eltelt akár a cikkei beindítása óta is, nem csak a népszavazás óta. Tehát azóta tulajdonképpen arról beszélünk, hogy megy az idő, mindenki próbál még tárgyalási pozíciókat elfoglalni, de igazából nem jutottak egyről a kettőre ezek a felek, és ez pedig azt jelenti, hogy könnyen lehet, hogy egy olyan senki földjére érkezünk egy másfél év múlva, ahol senki nem tudja, hogy éppen a britek milyen szabályok szerint és hogyan tudnak működni gazdasági jogi kapcsolataikat tekintve az Európai Unióval. Ez még az egyébként rendezett hard Brexitnél is rosszabb forgatókönyv, és egyelőre egyébként ez a legvalószínűbb forgatókönyv.
Egyébként a piacok ma már ezt árazzák, tehát látszik az a piacokon, hogy azzal számolnak, hogy itt lesz egy bizonytalanság, vagy egy ilyen ex-lex állapot, Jürmose Gergely?
Szerintem a piacok abszolút tisztában vannak azzal, hogy minden kiszámíthatatlan, ami az Egyesült Királysággal kapcsolatos. Ja, népszavazást követően a font jelentősen leértékelődött más devizákkal szemben, és annak érdekében, hogy a gazdaságot segítse, az angol jegybank kamatot vágott, és ugye ez azért is fontos mérföldkő az angol jegybank életében, hiszen a Brexit pillanatáig arra készültek, hogy hamarosan kamatot kell emelniük az inflációs folyamatok miatt. Én azt gondolom, hogy a mostani általános globális gazdasági fellendülésből nagyjából az Egyesült Királyság majdnem hogy az egyetlen, aki nem tudja igazából évezni ennek az előnyeit, hiszen végignézzük egyesével a legfőbb tényezőit annak, hogy mi hagyja a brit növekedést, akkor látszik, hogy a beruházásoknál már-már felsejlik annak a gyanúja, hogy a hosszú távra tervezhető projekteket nem valósítják meg, hiszen nem tudják, hogy adott esetben ez be fogja valaha térülni, vagy hogy ahhoz a piachoz hozzáférnek, amire a termelői kapacitásokat felépítenék. Felfutott az infláció a leértékelődő font miatt, ami most már gyakorlatilag meghaladja a bérnövekedési ütemet. Tehát ez már azt jelzi, hogy a háztartásoknak és a belső keresletnek is lesz egy gyengesége, és ugye pont amiatt, amit Madár István is mondott, hogy egyáltalán nincsenek tisztában azzal a tárgyaló felek, hogy a jövőben milyen kereskedelmi megállapodások lesznek érvényben, ez pedig majd a külkereskedelmi pozícióját fogja rontani a brit gazdaságnak, és az IMF többek között, vagyis elsősorban a az Egyesült Királyságot emelte ki a frissített előrejelzésében és értékelésében, hogy lefelé kellett módosítani a növekedési előrejelzését pont emiatt a sok kockázat miatt, ami megjelent. A tőkepiacokon pedig egyértelműen látszik, hogy a szokásosnál, a múltbelinél nagyobb az ingadozás az árfolyamokban és a hozamokban.
Hol van a nagyobb kockázat egyébként? Egy picit ilyen, talán ilyen felsorolásszerűen vegyük át. Ki veszíthet azon a mondjuk egy hard Brexiten vagy a bizonytalanságon, ami mondjuk a hard Brexitnél is rosszabb, ugye ezt mondtam, hogy el is van az imént. Ki veszíthet ezen igazán sokat? Nagy-Britannia vagy az Európai Unió, Madár István?
Hát természetesen azért főleg rövid távon Nagy-Britannia, tehát azért a viszony az aszimmetrikusabban az értelemben, hogyha csak megnézzük, mekkora a brit piac, oda az Európai Unió vállalatainak a kitettsége mekkora mondjuk export potenciálban, és viszont, akkor természetesen ez alapvetően Nagy-Britanniának tesz rosszat. Ráadásul ugye Nagy-Britanniának van egy olyan politikai ígérete is a választói felé, hogy a munkaerőpiacát zárja be, korlátozza erőteljesen, ami megint egy olyan típusú önkorlátozás, ami egyébként ma a közgazdászok szerint nem igazán tesz jót Nagy-Britanniának, mert már tudjuk, hogy a multikulturális környezet, a társadalmi feszültségek, a szociális feszültségek mit jelentenek. Ezen közben azért Nagy-Britannia azért egy csendes munkaerőhiánytól is szenved. Kevés ilyen országban még a világban. A kelet-közép-európai régió ilyen most, Németország meg Nagy-Britannia. Talán ez a térség az, amelyik egyértelműen ilyennek nevezhető. Tehát igazából Nagy-Britannia nem nagyon fog jól járni egy Brexittel. Újra kell magát teljesen szerveznie. Utána természetesen majd mondjuk egy ilyen középtávon 5-10 éves viszonylatban majd az dönti el, hogy ki állt jól, hogy mennyire tudja magát újra szervezni egy egyébként olyan Európai Unió, amelyik az utóbbi időben nem sok sikeres projektet hajtott végre az integrációjában, hogyan tudja működőképessé tenni a közös valutáját, hogyan tud túllépni azon, hogy a kétségtelenül a vámunió és a közös kereskedelem, politika, közös piac előnyein túlmenően további előnyöket élvezhessenek az integráció szereplői. Ha ebben ő elbukik, és közben Nagy-Britannia sikeresen szervezi újra magát, akár hosszú távon kiderülhet az is, hogy Nagy-Britannia nem járt rosszul a Brexittel. De én azt gondolom, hogy azért egyelőre nem ez a forgatókönyv az, amelyik a legvalószínűbb, hanem az, hogy rövid távon Nagy-Britannia akár a recesszióba is visszasüllyedhet. Ugye a gazdasági szereplők bizonytalansága fogyasztói beruházási döntéseket fog visszavetni, ennek már látjuk az első jeleit, és ez nyilván minél közelebb kerülünk a Brexithez, és minél inkább továbbra is megmarad az a bizonytalanság, hogy ez milyen feltételek mellett zajlik le, annál inkább jellemző lesz ez. És jegyezzük meg, hogy egyébként a forgatókönyvek között most, hogy a konzervatív párt meggyengült a választások során, még újra és újra fölmerül az, hogy esetleg nem is lesz Brexit. Ugye, mert még egy lehetőség van arra, hogy ezt az egész Brexit ugye megpucsolja a politikai elit, hogyha a letárgyalás után hoz egy újabb népszavazási döntést, és egy újabb népszavazáson esetleg a britek elutasítják a Brexit gondolatát.
Akkor most egy picit ugorjunk vissza a KIH-hoz. Gazdasági oldalról mi mellett szól több érv? Nyilván most már volt egy népszavazás mögöttünk, és nyilván, hogyha lesz még egy népszavazás, akkor nyilván a gazdasági érvek is föl fognak sorakozni. Önök most mit gondolnak, mi mellett szól több érv egy brit választópolgár számára, Bűrmösi Gergely? Maradni vagy menni?
Én azt gondolom, hogy érdemes lenne maradni és egyben tartani az európai közösséget. Ez mindkét fél számára kifizetődő lenne. Tehát olyan hasznokat és előnyöket élveznek az Európai Unió tehát az összes tag az Európai Unión belül, amit sok esetben nehéz számszerűsíteni, amit csak akkor lehet majd érzékelni, amikor ténylegesen lezárul a Brexit folyamat, és nem férnek hozzá a közös piacokhoz az Egyesült Királyságbeli vállalatok. Tehát ezt ugye majd csak erről az oldalról tudják majd megtapasztalni, hogy mennyivel lesz ez hátrányosabb számukra. És az Európai Unió számára is jó lenne, hogyha minél nagyobb maradna, és minél több tagja lenne, nem csak népességszámban, de gazdaságilag is azért egy fölényt jelenthet. És ugye, ami Magyarország szempontjából és a mi régiónk szempontjából fontos, hogy a 2020-as évet követően az új költségvetési ciklusban, hogyha ténylegesen kilép az Egyesült Királyság, akkor az az összeg, ami így elveszik, és nem kerül befizetésre a nagy közös kasszába, és abból azt végül is más tagállamok kipótolják majd, vagy esetlegesen egy kisebb összegből kell majd gazdálkodni, ami Magyarország és a többi régiós ország szempontjából egy nagyon fontos kérdés.
Madár István, menni vagy maradni? Pusztán gazdasági oldalon.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy önmeséggel több gazdasági tényezőt is elmondott. Én két olyanra is fölhívnám a figyelmet, ami nem gazdasági. Ugye az egyik az, hogy természetesen azért az, hogy a britek a Brexit mellett szavaztak, amögött volt egy rendkívül erőteljes társadalmi kiábrándultság, amögött voltak gazdasági tényezők, de vannak olyanok is, amelyek nem gazdaságiak. Ugye a gazdasági az a migráció jelensége, de a migrációval hozott kulturális közeg is egy ilyen jelenség. A másik pedig egy nagyon érdekes felmérés, amire felhívnám a figyelmet, hogy ha az a kérdés ma egy brit választópolgár felé, hogy Brexit vagy nem Brexit, akkor azt mondaná, hogy szerinte nem Brexit. A többség ezt mondaná. Szűk többség, de többség. Ha viszont azt teszik föl kérdésnek, hogy a következő választáson hogyan szavazna, akkor viszont sokan azt mondják, hogy ne csináljunk magunkból bolondot, ha már egyszer így döntöttünk, akkor ne nézzünk ki úgy, mintha mi egy ilyen nép lennénk, amelyik nem tudja, hogy mit akar, és inkább odahúznál még egyszer, vagy akár a korábbi szavazatát megváltoztatva új támogatóként a Brexit-re a voksát, mondván, hogy ha már egyszer döntöttünk, akkor már legyen így. Tehát van egy furcsa kettősség a britekben, hogy ha már eldöntöttük, legyen, de egyébként igazából mindenki úgy érzi, hogy nem döntött jól.
Szóba került a beszélgetésünk legelején, amikor a meghatározó tényezőkről volt szó, hogy a Brexit mellett nyilván nagyon fontos a német-francia tengely működése, és ilyen szempontból a német választás, ami ugye ősszel van előttünk, és kérdés, hogy Angela Merkel marad, vagy pedig más lesz a kancellár. A piacok ma mit áraznak? Mivel számolnak a piacok? Angela Merkellel, Gyurmesi Gergely?
Én azt látom, igen. Olyan erőteljes fölénye van az Angela Merkel által vezetett pártnak a felmérések alapján, hogy igazából nem is számolnak másra jelenleg a piacok, mint hogy Merkel fogja vezetni továbbra is Németországot kancellárként, és ebben már az is benne van egy mögöttes tartalomként, hogy a Merkel-Macron kettős összefog majd, és egy olyan reformcsomagot alakít ki, ami egyrészt jogilag is és gazdaságilag is megerősíti az Európai Uniót. Ugye nagyon sokszor felszokták róni kritikaként, hogy van egy közös valuta, deviza, és van egy közös jegybank és monetáris politika, de nincs közös költségvetési politika. És hogyha ténylegesen egymásra talál ez a két fél, és jól megértik egymást, akkor valószínűleg elindul most már ténylegesen azon az úton az Európai Unió, hogy lesz egy közös költségvetési politika is, és hogyha sikerülne ezt létrehozni, akkor egy ilyen válság, mint amit 2008 és 2009-ben láttunk, sokkal könnyebben kezelhetővé válna, mint úgy, hogy a különböző nemzetállamok önmaguk próbálják menedzselni a költségvetésüket és a gazdaságukat.
Gazdaságpolitikai szempontból mi lesz, vagy mi lehet az igazi újdonság ennek az új német-francia trengeinek, Madár István?
Egyelőre ugye jegelve van, most már mondhatjuk azt is, hogy akár egy-két-három éve is az uniós reform, amit többször meglengettek, akár nagy újságok vezércikkében is az életékes pénzügyminiszterek, de aztán még sose történt semmi. Úgy tűnt, hogy lesz Európai Egyesült Államok, majd egyszer, ha mindenhol lezajlanak a választások, aztán utána volt egy kis kiábrándulás ebből, és akkor azt mondták az illetékes pénzügyminiszterek is, akár Wolfgang Schäuble is például, hogy hát ezt erről le kell tenni, mert szemlátomást az európai polgár nem érett erre, vagy nem ebbe az irányba gondolkodik. És hát emiatt igazából az egy nagy kérdés, hogy pontosan miben tudnak megegyezni. Van pár kérdés, amiben vannak azért véleménykülönbségek, amelyeket az utóbbi időben retorikailag próbáltak csiszolni, például a közös költségvetés, a közös kötvénykibocsátás, finanszírozza-e közös európai kötvény az egyes országok túlköltekezését, stb. Ezekben mind-mind voltak jelentős különbségek, de vannak érezhető együttgondolkodások is. Ilyen például az, hogy a szorosabbra fűzés jegyében azt gondolják, hogy ha eldöntöttük, hogy milyen irányú reformokat hajtunk végre, akkor az ebben a reformokban résztvevő országok, azok egy új dimenzióját alkotják majd az Európai Uniónak. Ezt most még gyakran kétsebességesnek hívják, de ez igazából nem kétsebesség, mert nem arról van szó, hogy lesznek, hogy lassabb integrációt szeretnének, és vannak, hogy gyorsabbat, hanem lesznek, hogy nem szeretnének mélyebb integrációt, és lesznek olyan, akik szeretnének mélyebb integrációt. És ez felveti annak a kérdését, ugye, hogy hányféleképpen szakad még szét az Európai Unió integrációs folyamata, és hogy ezt elkerüljük, ezért az első fő kardinális kérdés, hogy esetleg nem kívánja-e majd a francia-német tengely, hogy akik egyébként csatlakoznának ehhez a közösebb költségvetés, közösebb költekezés ideájához, azok egyben lépjenek is be az eurozónába. És akkor lesz egy régi új dilemma a kelet-közép-európai országok számára, hogy vajon akkor most nekünk érdemesebb belépni az eurozónába, de már többet választunk az eurozónával, mint amennyit eddig választhattunk, mert nem egyszerűen egy közös fizetőeszközt, hanem egy sokkal erőteljesebben közösen koordinált általános gazdaságpolitikát fogunk választani, ha ezt választjuk, és hát látható, hogy ezzel tisztában van már a magyar fél is, voltak erre már miniszterelnöki utalások is, hogy elképzelhető, hogy ősztől egy ilyen kettős dilemma fog a magyar gazdaságpolitika előtt állni. Erről egyelőre keveset tudunk, de az biztos, hogy ilyen értelemben a következő egy-két év akár az Európai Unió történelmének egyik legizgalmasabb időszaka lehet.
Gazdasági szempontból az EU-lengyel vita, ha már itt tartunk, ugye új tagállamok, hát a kvázi új tagállamok, hiszen ugye ők sem annyira újak azért már, de a kvázi új tagállamok, visegrádi államok, kelet-európai országok és az Európai Unió magjának a vitája, az gazdasági értelemben mekkora kockázatot hordoz, kell ezzel érdemben számolnunk a jövőben? Madár István?
Hát ugye maga a vita az nem gazdasági természetű, hanem bizonyos politikai felfogás kérdése, és ezért is érdekes, hogy ez például meddig megy el. Én őszintén szóval nem gondoltam volna, hogy az egyébként borzasztó tehetetlen, borzasztó lassú Európai Uniós ítélkezési, vagy jogalkotási, vagy jogi folyamatok, azok képesek odáig elmenni, hogy mondjuk egy eltérő migrációs politika ügyében ilyen komoly szintig jut el akár a lengyel-magyar viszonyban az uniós konfliktus vagy szembenállás. Én azt gondolom, hogy ennek önmagában csak nagyon közvetett gazdasági hatása van, hiszen ettől függetlenül természetesen az a közös piacot szabályozó jogi és intézményi rendszer az változatlan marad. Ahhoz nagyon meg kell változtatni a jelenlegi játékszabályokat, hogy ennek komolyabb gazdasági következményei legyenek, de ma ez a forgatókönyv is fölmerül, de ehhez valószínűleg alapszerződést kellene módosítani, aminek azért egyelőre nem nagyon látom az esélyét. Tehát itt akár inkább az merül föl szerintem, hogy mondjuk a szorosabb integráció törekvő országok akár egy új alapszerződésszerű dokumentumban állapodnának meg, és ezzel tulajdonképpen egy picit elrúgnák magukat a többi országtól. De azért látni kell, hogy hiába nagyon kicsi a súlya, gazdasági súlya ennek a kelet-közép-európai térségnek, azért ez egy hatalmas piac, és hatalmas jövendőbeli piac, hiszen azért ez az unió átlagánál gyorsabban növekvő térség, gyorsabban bővülő piacok, és azért ezt a piacot szeretné nyilvánvalóan megtartani magának Nyugat-Európa is.
Ürmösi Gergely?
Rövid távon én sem látom igazából, hogy milyen gazdasági hatása lenne a lengyel EU vitának. Én még azzal kiegészíteném Madár István gondolatmenetét, hogy ugye nem csak a migrációs politikával és a betelepítési kvótákkal kapcsolatban alakult ki ez az ellent nézeteltérés, hanem a legutóbbi lengyel törvények miatt is, ami pont a bíróságokat és a legfelsőbb bíróságokat célozta, és hogy pont azt kifogásolta az Európai Unió, hogy ezzel a törvénycsomaggal és több törvénnyel együtt, hogyha az elnök is aláírja a köztársasági elnök, akkor pont a jogállamiság elve sérül, és ezt nem hajlandó megengedni egyik tagállamnak sem. És ugye hát hasonló példa már Magyarországon is előfordult, hogy nézeteltérésünk volt hasonló témakörben az Európai Unióval, csak ugye Lengyelország esete azért más, mert nem csak lélekszámban és területileg nagyobb, mint Magyarország, hanem gazdaságában is közel négyszer akkora. Tehát itt mégiscsak olyan események történnek, amiket már nem lehet megengedni, és ugye ezért is fordul elő, hogy több nyugat-európai politikus, beleértve a legutóbbi osztrák kancellári megszólalást is, hogy a 2020-as évet követő új EU-s költségvetésben csak azok az EU-s tagállamok kaphatnak támogatást, vagy vehetnek részt, akik kiállnak és betartják a nagy közös európai elveket és értékeket. Úgyhogy igazából én úgy gondolom, hogy ha előre tekintünk, akkor ez lesz majd a nagy gazdasági jellegű kérdés, hogy ezek a támogatások milyen formában lesznek elérhetőek.
Beszéljünk egy picit Magyarországról, hiszen érintőlegesen szóba került, hogy például hogyan hathat ránk, mondjuk Kína lassulna, vagy mondjuk az Egyesült Államoknak a gazdasági növekedése megtorpanhat. Ez ugye azért egy fontos kérdés, mert hogy Magyarországon a gazdasági növekedés egyik fontos támasza most már hosszú ideje az Európai Uniós források. Mire számítsunk mondjuk hosszabb, vagy közép és hosszú távon a magyar növekedést illetően mindezek alapján, amiről beszélgettünk az elmúlt majdnem egy órában, Madár István?
Szerintem az összkép egy ideje már nem változott. Az összkép az nagyjából azt jelenti, hogy az elmúlt néhány év örvendetesen magas gazdasági növekedése még egy-két évig szinte biztosan kitart. Ugye ezt részben pont az uniós forrásoknak az újbóli fölpörgése okozza. Tavaly azért volt egy elég gyenge éve a magyar gazdaságnak, ha csak szimplán a GDP növekedést nézzük, ez ugye kiigazítottan 2% alatti teljesítmény volt, ami azért egy felzárkózni vágyó országtól gyenge, de ez természetesen az uniós források eltűnéséből következő hatás volt. Most jön egy újra egy jobb időszak, ahol akár 4%-ot meghaladó növekedés is érhet minket, de továbbra is az a két-három fő kérdés, ami a magyar gazdaság hosszú távú tendenciáit, trendjeit, növekedési trendjét meghatároz, az továbbra is ott van. Az egyik ugye nyilván a kérdésben felvetett európai uniós támogatások sorsa 2020 után. Itt ugye, mivel a magyar kormány rendkívül intenzíven a választási ciklusokhoz igazítva szinte lehívja az összes pénzt a választásokig, és megpróbálja bele tolni a gazdaságba. Ezért igazából nekünk szinte ilyen értelemben biztos lesz néhány gyengébb évünk a következő időszakban, amíg az új uniós ciklus forrásai nem válnak kifizethetővé. Utána természetesen a brit kilépés függvényében és az uniós költségvetés méretének függvényében elképzelhető, hogy már lényegesen kisebb összegre leszünk majd jogosultak, de nem feltétlenül ez a hosszú távú növekedésnek az első számú kérdőjele, hanem például a munkaerőhiány, ami azt is jelenti, hogy Magyarországon valószínűleg a jelenlegi foglalkoztatáshoz képest érdemben már sokat nem tudunk növekedni. Lehet még néhány tízezer fős növekedés, vagy akár százezer fős növekedés a foglalkoztatottságban, de az, hogy a gazdasági növekedést azt a munkaerő számának bővülése húzná, mint ahogy ezt megfigyelhettük az elmúlt néhány évben, az annak az időszaknak valószínűleg vége lesz nagyon rövid távon, hiszen a demográfiai helyzet egyszerűen ez ellen dolgozik. Ma már csökken a munkaképes korúak száma Magyarországon, ezt még a nyugdíjkorhatár emeléssel és néhány munkapiaci reformmal lehetett ellensúlyozni egy ideig, de ez néhány éven belül véget ér ez a folyamat, és utána valószínűleg csökkenni fog a foglalkoztatottság Magyarországon. Tehát emiatt nagyon fontos lenne, hogy a termelékenység és a tőkevonzó képességben érjünk el érdemi javulást, mert ebben a kettőben viszont szintén nem állt jól az utóbbi időben Magyarország. A tőkevonzó képesség az megvalósult az uniós források miatt, de hát ez egy automatizmus. De a hitelezés, illetve a külföldi működő tőkebeáramlás az mindenképpen fontos lenne. A termelékenység, ez pedig a humán tőkébe való befektetés, és azt szerintem továbbra is nyugodtan elmondhatjuk, hogy a magyar gazdaságpolitikának ebből a szempontból vannak erős hiányjelei az elmúlt éveket illetően. Tehát ahogy azt egyébként meg is fogalmazza időnként a gazdaságpolitika, hogy versenyképességi fordulatra van szükség, ezt elsősorban a humántőke kezelésében, oktatás, egészségügy, illetve néhány intézményi tényező, jogbiztonság, üzleti környezet tekintetében kell változtatni. Ebben részben látom az eltökéltséget, részben továbbra is érzek hiányokat. Hogyha ezekben javulunk, akkor tudjuk növelni a potenciális növekedésünket, és lehetnek még további jó növekedési éveink. Ha nem, akkor hozzá kell szoknunk néhány év múlva ahhoz, hogy ez a 4% körüli növekedés ez lefeleződik.
Ürmösi Gergely?
Alapvetően egyetértek. Tehát a következő 2-3 évben szerintem is kifejezetten jó évei lehetnek a magyar gazdaságnak növekedési szempontból. Igazából az lesz a kérdés, hogy 2020 után, hogyha továbbra is kap a magyar gazdaság, a magyar kormány, vagy a Magyarország támogatást az EU-ból, akkor azt milyen céllal lehet majd felhasználni. És hogy a mostani intézményi keretrendszer, amit a kormányzat kialakított, az alkalmas lesz arra, hogy nem csak hogy lehívja, de ténylegesen fel is használja ezeket a forrásokat, hiszen egyre több olyan hír jelenik meg, hogy 2020 után már nem infrastruktúrális beruházásokra lehet, vagy érdemes ezt fordítani, hanem inkább K+F-re. És alapvetően én is azt láttam szűk keresztmetszetnek, hogy a munkaerőpiac hogyan fog alakulni, és hogy a nem csak mennyiségben, de minőségben milyen munkaerő kínálattal tudunk megjelenni a nemzetközi versenyben, mert mégis csak egy versenyről van szó. Ugye, ha mennyiséget nézzük, akkor mi mindig azért van egy jelentős tartalék a statisztikák alapján, amit közép-hosszú távon lehetne mozgósítani különböző célzott lépésekkel a gazdaságpolitika irányából. És ugye a minőségen is többek között javítani kéne, hiszen az én véleményem szerint az alapközép, illetve a felsőfokú oktatásban is inkább visszalépés történt az elmúlt években, mint előrelépés. Tehát, hogyha ezeken a kormányzat célzottan javítana, akkor 2020-as évek után is valószínűleg képes lenne a magyar gazdaság, akár még az EU-s források ilyen intenzív felhasználása nélkül is, egy olyan növekedési ütemre, ami meghaladja az EU-s átlagot, még ha nem is jelentősen.
Ürmösi Gergely, az Erste Bank és Molnár István a portfólió vezető elemzője volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Búcsúzik a műsorvezető, Klavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.